Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát Luxemburgba érkeztünk el, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere, az első idegenvezetőnk a mai napon. Hát egy ilyen, hogy is mondjam, egy leg-leg helynek tűnik Luxemburg, vagy legalábbis mindig az volt.
Igen, jó reggelt, sziasztok! Hát ez így van, és a történetéről is fogunk ma beszélni, hogy hogyan létre egy ilyen leg-leg hely, mert az oké, hogy az ember látja, hogy ma hol tartanak, de azért ez mindig fontos látni, hogy mi volt ennek a történeti alapja, és egyáltalán mi deformálta, vagy mi tette ezt lehetővé, és mi ennek a korlátai. Tehát abszolút egyetértek. Luxemburgról így, ha sarokszámokkal kezdjünk, akkor azt lehet mondani, hogy 2600 négyzetkilométeres, 600-es lakosú fejedelemség, önálló ország, amelyik, hát amelyik Franciaország, Németország és Belgium között fekszik. A világon a harmadik legnagyobb az egyfőre jutó jövedelem, tehát GDP, az 115 ezer dollár, a legmagasabb az Monakóban van, más, az 190 ezer, másik Liechtenstein 179 ezer, szóval azért egy ilyen kalandos kisebb helyek, ahol nyilván a fajlagos mutatók elég jók, mert kevés helyen sok ember él, nem véletlenül, és hát ebbe harmadik Luxemburg, de Luxemburg egyébként Európában viszont az EU-n belül a leggazdagabb, tehát őt követi Írország durván 82 ezer dolláros egyfőre jutott GDP-vel, aztán amelyik úgymond normál ország, tehát amelyik nem technikázik így adóval, az a dánok, akik a 12-ek így a világon, azok 61 ezer, és mi pedig ezen a listán 18 ezerrel Magyarországon a 63. helyen van. Tehát azt kell látni, hogy ez az ország egy eléggé érdekes évet futott be, és mindjárt végigmegyünk, hogy hogyan is történt. Egyébként a lényeg az, hogy ők ma egy alkotmányos monarchia, és 2000 óta már az uralkodójuk Henry nagyherceg, akit mindennek az ura, mert egyben államfő is. Tehát 1815-ben jön a Bécsi egyezménye létre, a német konfederáció tagjaként tud Luxemburg önállóan elismerve. Korábban is létezik ez a fejedelemség, sőt nagyon régóta létezik, de úgy mindenki, aki arra járt, vagy meghódította, és valamilyen részévé tette az államának, de ez a fajta önállóság 1815-ben jelenik meg, majd aztán 1842-ben már ügyesen is kereskednek, mert belépnek a német vámunióba, és meg is indul az acélgyártás. Tehát gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy ez a térség, mint ahogy láttuk a Ruhrvidék, illetve az Ardenek Belgiumban, illetve a holland acélipar, ez egy gazdasági térség volt, és a német ipar mentén nagyon szépen felerősödött. 1915-ben a németek elfoglalják, majd a világháború elvesztése után megint felszabadul, majd 1940-ben újból elfoglalják a németek. Ez úgy már úgy tűnik, hogy nekik sok, mert gyakorlatilag a második világháború eléggé betesz az ajtót, hiszen nagyon erős frontvonalak mennek át az országon, és emiatt azt mondják, hogy egyik legsűrűsabb károkat ők szenvedik el, minden harmadik épület elpusztul, és így tovább. Tehát gyakorlatilag egy eléggé szerencsétlen helyzet jön létre. Ők ebből próbálnak egy új irányba kitörni, 1944-ben létrehozzák a Benelux államközösséget, tehát ez a három ország együtt megpróbál egy olyan irányba mozdulni, ami őket egy kicsit jobban láthatóvá teszi, és ez egyébként egy nagyon-nagyon jó gondolat, mert így egyébként együtt már 75 ezer négyzetkilométeren közel 30 millió lakossal működnek ma. Tehát ez akkoriban még nyilván más volt. Ami azért érdekes, mert kisebb ez a három ország együtt, mint Magyarország, de látjuk a lakosság majdnem a háromszorosa, és hát a gazdasági kibocsátása meg bőven sokszorosa. Tehát ők semmi más nem csinálnak, mint betársulnak első lépésben ebbe a Benelux struktúrába, alapvetően az acélgyártás okán, de úgy tűnik, hogy ez egy erős elszakadás a német vonaltól. Aztán 51-ben alapítói így már az Európai Szén és Acél Egyezménynek, ugye benne vannak a belgák, a hollandok, a franciák, az olaszok, illetve a németek még rajtuk kívül. 57-ben az Európai Gazdasági Közösségnek alapítói, tehát akkor már elég aktívan próbálnak, illetve részt is vesznek ezekben a szervezetekben. 93 alapítói az Európai Uniónak, illetve 99-ben az Eurózónában ők is első körben belépnek. Na most ami érdekes, hogy a 70-es évek közepén nagyjából rájönnek arra, hogy az acélipar ez nem fog az égig érni, tehát ez itt egy probléma, és valahogy ki kéne ebből jönni. Erre egy váltás készül, és igazából ekkor a 70-es évek közepén kezd ez a pénzügyi ipar.
Igen,
pénzügyi
bank és biztosítás, különböző szolgáltatások, kvázi offshore, igen, adóparadicsom, igen.
Na most ez annyira érdekes, hogy egyébként tényleg ezektől az évektől számítva, tehát nagyon azt lehet mondani, hogy a 2000-es évek, 95-ös évektől indul el az a fajta GDP növekedés, máig bezárólag, aminek most már nyilván korlátai lesznek a jövőben, amelyik őket ilyen szinten felröpítette. Most én nézegettem, hogy mit is jelentett, hogy mi volt az, ami egyáltalán őket ide juttatta. Mindig voltak ennek a térségnek valami, vagy ennek a kis területnek valami fajta speciális vonásai, de azt mondják, hogy legalábbis az olvasható róla, hogy három fő alapköve van ennek a pénzügyi szolgáltató modellnek, ami itt ilyen rettenetes módon beerősödött, aminek egyébként két fő iránya van, mindjárt megbeszéljük. Az egyik az 1929-es holding szabályzás, ami egyébként nekik volt egy 1929-es holding szabályuk, ami mentesített bizonyos cégeket, árfolyamnyereségek is így sok minden alól. Ezt a szabályt ők már meg kellett, hogy szüntessék, de ez volt az egyik. Majd azt mondják, hogy a 60-as években az európai, tehát a gazdasági közösségnek a fő kötvénykibocsátását ők szervezték. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy szerintem a Benelux államokon belül ugye a hollandok és a belgák elnézték, hogy itt a luxemburgiak itt a hegyekben valamit ott elerőlködnek, és senki nem vette őket komolyan, tehát nyilván látták, hogy fogy a szén, meg egy kicsit az acélipar vergődik, hadd csináljanak valami mást, és elengedték őket, amit ők nagyon jól megszörföltek. És a harmadik az, hogy 1981-ben ők még erre ráillesztették a banktitkot. Tehát gyakorlatilag őnáluk azért a banktitok egy bevezetett intézményé vált. Tehát ez nem egy születetté, vagy egy ilyen belejárója volt, mint mondjuk Svájcban, hanem ők ezt utólag vették föl. Tehát azért ez a három tényező, tehát egy létező holding szabályozás, az, hogy Európa is egy picit ilyen szempontból áttolta ide ezeket a pénzügyi kötvénykibocsátási funkciókat, plusz a banktitok adta azt a fajta lökést, amivel gyakorlatilag Európa harmadik legnagyobb pénzügyi központjával
vált. Hát egy kis, igen, transzparencia nélkül sokkal egyszerűbb volt egy csomó mindent intézni, és gondolom a pénzinfluxal, hogyha már ilyen szépen lehet fogalmazni, akkor még jött az összes többi, mert utána még a telekommunikációra is rámentek rendesen.
Hát igen, ők így van, ők három nagy ilyen szolgáltatási, vagy ilyen iparágok van, tehát most nyilván egyébként, ha ránézünk az export térképükre, akkor ő lett, mert egy ilyen pici Benelux államot látunk, tehát van itt minden, acélipar, papír, kutyafüle, gumitermék, autó, tehát amit el tudunk képzelni, export, textilipar, szóval mindenből ilyen nagyon pici, de a lényeg az, hogy szolgáltatásban, ami a GDP-nek a meghatározó része, az a pénzügyi szektor, több mint 140 bankjuk van, tehát azért ez úgy önmagában elég szép szám. A telekommunikációban, médiában, ugye hát az RTL óta tudjuk, hogy azért Luxemburg ilyen szempontból ugye, meghatározó.
Ezek az Astra van náluk, ugye ez az Európa legnagyobb ilyen műhold hálózatát. A világ legnagyobb.
Aha. Operátora náluk van, így van. Tehát a speciális szabályzás okán. Tehát ők azért más irányokba is elindultak, de a meghatározó az adó volt, és igazából, ha most először ránézünk az adórendszerükre, miért belemegyünk a részletekbe, akkor elsőre meg is sajnálnánk őket, mert azt mondanánk, hogy az OECD szerint ugye ők átlagban 39,2 az átlaguk, az OECD az gyakorlatilag 33 körül van az átlag, hát Ugye mindenki azt mondaná, hogy hát itt azért tényleg minden helyén van, magas adók vannak, mindenki fizet, és a kulcsok egyébként nem is néznek ki rosszul, van nekik áfájuk 17%, társasági adó 15%, 25% között mozog, de van nekik egy ilyen szolidaritási adójuk, ezt igazából nem tudtam megfejteni, mire vonatkozik, de ez pluszban még van, ami 6, még van helyi iparűzésedők is 6,75, tehát itt se egyszerű egy adószámítás. De gyakorlatilag tehát vannak társasági jövedelemadók, és az SZIA is sávosan 8-tól 42%-ig megy föl. Na de az a nagy helyzet, hogy az ördög a részletekben rejlik, és itt úgy néz ki, hogy ez az uralkodói rendszer, már az, hogy az államfő meg egy sokkal kisebb kormány létezik, egy valószínűleg nagyon gyors döntéshozatali lehetőséget adott nekik, és gyakorlatilag ők egyedileg mentesítettek különböző ilyen rulingokkal, ilyen feltételes, vagy ilyen egyedi egyezményekkel, szabályzásokkal, pénzügyminisztériumi szabályzásokkal cégeket. És ez volt a 2014-es LuxLeaks-nek egyik fő motivuma, ahol gyakorlatilag ez a nemzetközi oknyomozó, ez az ICIG, ha jól olvastam, gyakorlatilag szivárogtatta ezt ki, ami egyébként nem Wikileaks-szerű botrány volt, hanem belső munkatársak dobták fel ezt a történetet, tehát tanácsadó cégeknél működő munkatársak hozták ki ezeket, és kihozták azt, hogy 30 az első körbe a 30 legnagyobb ügyfél speciális adómentesítéseket kapott. Tehát gyakorlatilag ez úgy nézett ki, hogy ugyan vannak ezek az adójogszabályok, de ha bement az ember a pénzügyminisztériumba... Lehetett csiszolni, most ebben az volt a szomorú, hogy tulajdonképpen ennek az egyik fő csiszolója 89-től 2009-ig a Jean-Claude Juncker volt.
Vannak ilyenek.
Ez egy érzékeny pont, mert ugye ő aztán az EU bizottság elnöke is volt 15-től, vagy 14-től gyakorlatilag 19-ig, és hát ez azért is szomorú, mert egyébként miniszterelnök is volt ő 95-től 2013-ig Luxemburgban. Tehát itt ebben az időszakban ezek a cégek speciális kedvezményeket tudtak kapni, és hát a végső számát ezen az oknyomozón az ICIG-t meg lehet nézni, hogy mennyi volt. A lényeg az, hogy ezek a speciális szabályzások, ezek mentesítéseket adtak, illetve olyan modelleket tettek lehetővé, amire aztán később az egész BEPS, OECD BEPS ráindult. Tehát mondok egy példát, egy luxemburgi cég, ha kölcsönt adott egy európai lánynak, akkor mondjuk egy akkoriban eléggé magas, mondjuk 9-10%-os kamatot elszámolt, azzal kiszivattyúzták gyakorlatilag a pénzt ezekből a leányvállalatokból, és ezt ők itt adómentesen át tudták konvertálni osztalékába, vagy éppen valami viszont finanszírozással ki tudták vinni Luxemburgból.
Tehát, kreatívak voltak. Hát most mi a baj? Hát kihasználták a lehetőséget.
Ami nem tilos, az szabad.
Hát ez egy ideig igaz, csak most már úgy néz ki, és egyre erősebb, ugye, tehát maga, ahogy ez a dolog kijött, most ami egyébként még ezt hozzátartozik, hogy ezt az emberek, akik kiszivárogtatták, azok szenvedték meg sajnálatos módon, vagy érdekes módon. A cégeknek nem lett semmilyen bántódása, akik ezeket a rulingokat, ezeket a kedvezményeket igénybe vették, de a két munkatárs pont a banktitok megsértése miatt büntetőeljárás alá került, a munkaadóik jelentették fel, tehát volt munkaadóik, és el is ítélték. Tehát gyakorlatilag nem kerültek börtönbe, mert közben behúztak egy rakás kitüntetést, meg elismerést, hogy milyen jól tették, hogy föltárták ezt, és szerintem a bíróság nem mert őket ténylegesen elítélni, de felfüggesztettet kaptak. Tehát egy év vagy másfél év, tehát pont a banktitok volt az egyik főért, hogy lehet ilyet egy munkáltatótól kivinni, akkor is, hogyha kvázi közérdekű. Ez egyébként annyira közérdekű, hogy cikkek jelennek meg arra, hogy a Luxemburgnak ez a fajta tevékenysége, az kb. 23 milliárd dollár adóveszteséget jelent a többi tagállamnak. Tehát gyakorlatilag Luxemburgnak a mostani megítélése az már inkább kártékony. Tehát valójában egy fordulóponton van az ország, és hát ez már Juncker úrnak is lehetett látni a mozgásán, hogy próbálta itt ezt a fajta OECD BEPS, aminek egyébként, amiről egyre többet beszélünk, ami mindennek a margójára, vagy ennek az okán indult el, és ennek az okán erősödött fel. Aminek még ki tudja, mi a vége, de egyébként a transzparencia és az, hogy minden ország egy valamilyen tisztességes részt kapjon az adózásból, hát ugye ebbe az irányba megyünk, ami nem lesz túl jó. Egyébként a szomszédországok vannak legjobban fölháborodva, mert úgy néz ki, ugye, hogy körülbelül ők a nagyfejlemség körülbelül 55 ezer offshore társaságot működtet, ami azért szavaztemmel sem kevés. E Panama Papers-en keresztül meg egy csomó helyen előkerülnek ezek a luxemburgi cégek, de a franciák szerint 124 ezer olyan kereskedelmi cég van Luxemburgban, amik nem tudják, hogy ki, meg hogy működik, és úgy gondolják, hogy hát ennek egy jelentős része francia, de egyébként a befektetési alapjaikról is, például a németek azt mondják, hogy legalább az egyharmada német. Tehát itt azért előbb-utóbb a költségvetési nyomás kapcsán nagyon erős lesz Luxemburgon a nyomás, tehát nagyon nehéz ezt ebből ügyesen kihátrálni, és én nem gondolom, hogy ez a fajta fellendülés a következő időszakban tartós lesz, de egyet látni kell, hogy az, amit ők már a Benelux térségben ügyesen csináltak, azt egy kibővült EU-ban, mert egyébként az EU adott nekik egy nagyon nagy lökést. Tehát a 93 után azon keresztül, hogy ők az EU egyezményeket jogosultak voltak igénybe venni, az EU gyakorlatilag egyfajta adó biztonságot jelentett az ő modelljeiknek. És ez eredményezte ezt a borzasztó erős felfutását ennek a viszonylag jó helyen és jól integrált mini gazdaságnak. Szóval tanulságos történet. Én azt gondolom, hogy sok részeleme van, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, de a történet azért én azt gondolom a jelen ismeretek alapján már nem lesz olyan attraktív a közeljövőben, de azt se gondolom, hogy 140 bank el fog tűnni, azt se gondolom, hogy ez a kötvény, vagy egyáltalán hedge fund piac, meg alapok, ezek el fognak tűnni, de az biztos, hogy változni fognak, és hát Luxemburg továbbra is az marad, ami, csak nyilván ez a fajta transzparencia el fog növekedni. Szóval körülbelül ennyit lehet elmondani így a Benelux országok végén. Érdekes, hogy egy ilyen mini Belgium, vagy Luxemburg, Hollandia mire képes, és milyen gyorsan tudnak váltani, de azért azt gondolom, hogy itt a különböző adójogi pénzügyi döntésekkel sok minden nem kellett, mert szerintem a nagyfejedel megbeszélte a Junckerrel egy vacsora keretében, hogy mi a teendő, és másnap kihirdették a szabályt. Szóval itt azért szerintem a kormányzás nem túl bonyolult, és nem hiszem, hogy az ellenzéki pártok az asztalt csapdosták volna, hogy ezt azért mégse kéne, hanem szerintem ezt ott egy ilyen három kör telefonnal elintézték, de lehet, hogy én bagatelizálom el a dolgot, de egy biztos, hogy roppant hatékonyan intézték ezeket a dolgokat, de ez már a jövőre nézve biztos, hogy problémás lesz.
Hát izgi, lesz botonnak muníció.
Folytatás következik, igen.
Köszönjük szépen, Zoli, jó munkát neked, szép napot!
Nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere, Luxemburgba utazunk adóvilág rovatunkban. Zoli jól megágyazott Feledi Botonnak, aki majd jön a hírek után, és politikailag próbálja meg összefoglalni, hogy mi történik.
Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértőnk, célpontban pedig továbbra is Luxemburg áll. Szerbusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát figyelj, én amióta beszélünk, sőt, amióta Luxemburgról tudok eszmélt korom óta, valamikor tinédzser korom óta, azon gondolkodom, hogy egy ilyen pinduri kis ország, de ezt már elmondhatnánk Monakóra, meg Liechtensteinre, hogy a viharba tud ilyen komoly politikai súlyra szert tenni?
Hát erre mondhatjuk azt, hogyha egy ország kellően kicsi, vagy egy politikai közösség elég kicsi ahhoz, hogy ennyire jól szervezett legyen hosszú távon, akkor azért ez egy reális alternatíva.
Tehát, na de Kelet-Közép-Európában van egy csomó kicsike kis ország, és mégsem tudunk valahogy így ebben a nagy Európába beleszólni annyira, mint szeretnénk. Vagyis hát,
hát
lehet,
mi még, tudunk, mi még tanuljuk a generációk és dinasztiák közti kooperációt és együttműködés tanítását. Lehet, hogy egy kis zavartalan periódus a történelemben majd nálunk is kedvezőleg hat, mondjuk akár egy Szlovénia méretben. Mindenesetre Luxemburgban tényleg azt képzeljük el, hogy itt egy a legnagyobb magyar városnak a hangulata, de nem Budapest, tehát nem 2 millió, hanem néhány 100 000 ember, akik tényleg beszélik ezt a nyelvet, amit a luxemburgi jelent, és ott mindenki ismer mindenkit. Tehát azért ez egy nagyon másik felállás, főleg abban a vagyonosabb rétegben, aki a politikát csinálja. Hogy azért itt sem minden teljesen rózsás, és ha itt, hogy Zorival néztétek, hogy milyen békés a viszony az uralkodó és a parlament meg a miniszterelnökei között, azért ez nincs teljesen így. Egy nagyon izgalmas jelentés jött ki tavaly, amit azóta is csócsálnak, és hát igazából ez a sekiköpni se lenyelni nem tudják, ez az úgynevezett Varenko jelentés. Ez kifejezetten a monarchiának vizsgálta meg a pénzügyi, munkaügyi helyzetét, tehát egy ilyen, úgy is mondhatják, hogy auditálták a királyi udvart. Na most ebből kiderült, hogy elképesztő turbulencia van a HR ügyekben, magyarul mindenki férés lettek, és azért relatív hamar ott hagyja a királyi udvarnak a munkavállalói körét. A másik oldalról, ez csak ilyen apróbetűs rész volt persze, de hát hogy nem igazán különültek el a privát és a közjogi költések, gondolom ez más királyi udvarokban is probléma. Hát milyen jó lehet könyvelőnek.
Hát igen, hogy mostanában igen, rájár a rúd a királyi udvarokra, mert a briteket is támadják elég rendesen. Ez
igen,
ügyben a gazdaságukat.
Amit néz a kinevezett nagykövet, az most akkor végül is közjogi vagy magánjogi költés, vagy hogyan néz ki. Tehát hogy nem biztos, hogy ez egy egyszerű kérdés egyébként, de hát nyilván módot is ad arra, hogy belegyen minden transzparens. De a kedvenc mondat, ami hát meg nem erősített, de újság lehivatkozta, az az, hogy a nagyhercegnőtől, a nagyhercegnőnek senki nem mer ellent mondani, sem az alkalmazottak, sem az udvari emberek, de még a férje sem.
Na jó, de most miért lepődtünk meg ezen? Tehát a férje az biztos, az egyértelmű.
Hát ugye ez egy gyönyörű házasság, ez egy 1980-ban rejtett ügy, amikor a Henri nagyherceg külföldön folytatta a tanulmányát, akkor egy kubai fiatal lányba, politikatudományi hallgatóba lett szerelmes, amit végül engedélyezett édesapja írásban külön az esküvő előtt, hogy tényleg elhiggyék a templomiak, hogy nem lesz bajuk, ha összeadják őket. És aztán ez a frigy azóta tart, hogy gyermekkel. Hát minden esetre ezt inkább arra mondom, hogy a politikai nyomásgyakorlás eszköze lehet nyilván egy ilyen riport, hogy akkor most hogyan is menjünk tovább abban, hogy mit kell még megvizsgálni a királyi udvar költésein, vagyis hát a hercegi udvarnak a költésein. És hogy ilyen szempontból azért most egy kicsit talán fokozódott ez a hangulat, de azért ez nem jelenti azt, hogy a közpolitikai konszenzus nem működne. Mondok egy másik példát, hogy mi az, ami most kavarja az állóvizeket. Ez nem más, mint az önkormányzati választások. Ez egyébként csak 2023-ban lesz, de elkezdték átírni az önkormányzati törvényt, mégpedig úgy, hogy eltörölték az 5 éves lakhatási követelményt, ottlakási követelményt. Tehát lassan ott tartunk, hogy ezt tisztázniuk kell, hogy pontosan kiszavazhat. Tehát ki az, aki Luxemburgban lakik, és már az önkormányzati választáson indulhat, szavazhat is, hiszen ennek az országnak a nagyobb része az valamilyen szinten külföldi munkavállaló, bevándorló vagy egyéb jogszíven ott tartózkodó ember, és innentől kezdve hihetetlen izgalmas önkormányzati testületek lesznek. Mm-hmm. És egy olyan országról beszélünk, ami az oktatást az delegálta az önkormányzatokhoz, tehát gyakorlatilag városonként, területenként más-más iskolarendszer lehet, aminek egészen más képe lesz, hogyha mondjuk kiderül, hogy az egyik kerület vagy önkormányzat az portugál irányba akar elmenni, vagy mondjuk római katolikus irányba, vagy pedig valami másba. Tehát egy izgalmas dolgot nyitottak meg, aminek szerintem még ők sem tisztán látják azt, hogy hova vezet ki a kiárata, de egy érdekes politikai kaland. Na most ekkor azért még vannak bizonytalanságok, meg biztos még 23-ig pontosítják ezt. Ami érdekes, hogy a külföldieknek még kevesebb, mint a 20%-a iratkozott fel eddig különböző választási regiszterekbe, tehát hogy nem biztos, hogy azért mennek az emberek Luxemburgba, hogy luxemburgi polgármestereket választanak.
Luxemburg a luxemburgiaké, és kész.
Nem igaz.
Ez az önkormányzati választások.
Legalább a harmada, de a fele is lehet, egyfolytában utazik ki meg be, csak aludni jár haza.
De figyelj, Még egy kérdés, és érdekel a véleményed, a hallgató szerint ugyanis Luxemburg nem csak az adórendszere miatt sikeres, hanem azért, mert zseniális módon engedik a magasan képzett migrációt, és ez a dolog összefügg az előbb elmondattakkal.
Így van.
Abszolút. Ez így van?
Igen, igen, és pont ezen, tehát a politikai szakértők, politológiai szakértők, szociológusok ezen kárhoztatták magukat, hogy milyen érdekes, hogy ugye a kék-gazíros migrációnál nem várják azt, hogy a közpolitikával összerést akarnának lenni. De hogy itt ugye maximális fehér galéros migrációról van szó, akikről azt gondolnák, hogy részt akarnak venni a közéletben, de valahogy egyébként úgy látszik szétválik a fehér galéros gazdasági érdekeltség azzal, hogy a politikát viszont csináljátok ti. És akkor most ugye bedobták ezt az egészet a Covid nevű fekete dobozba, és várják, hogy ez megduplázza az érdeklődést, mert hogy rájöttek az emberek, hogy igenis számít, hogy a falucskája végében mi van, és beszéltem magyar fordítókkal, akik egyébként Juncker mellett teniszeztek, vagy, tehát hogy itt tényleg annyira pici ország, hogy képzeljük el, hogy lehet mindenkinek, szinte mindenkivel találkozni, miközben tényleg az iskola infrastruktúra, egyéb dolgok azok számítanak, de hát azért a gazdagság az nyilván egész durván látszik, tehát reggel SMS-t kapunk, hogyha valahol dugó van, és nem arra kell menni meg mi egyéb, tehát azért más ez az életszínvonal. Úgyhogy innentől kezdve azért ez érdekes. Hát a belgákkal egyébként meglepően szoros a kapcsolat. Az nem tudom, hogy Zolinak a mondandójából mennyire derült ki.
Hát a Benelux államok, ugye? Azt mondta, a szóba került, hogy már akkor is? Aha.
Igen, tehát hogy itt még az első világháború előtt, amikor a luxemburgiak kiürülött a német Rámúniából, akkor a belgákkal álltak össze, ami kvázi akkor egy német elemes lépésnek számított már. És ők onnantól kezdve indították el ezt a gazdasági és vámuniót, és most augusztusban volt óriási nagy közös kormányülés a Luxemburgnak, Belgiumnak, ahol többek között a vámok újraosztásáról megállapodtak, a belgák többet kapnak majd vissza. Elképesztő védelmi együttműködések vannak, tehát azt gondolnánk, hogy ugye nem fontos a hadsereg, de hát ezt ők közösen csinálják a belgákkal, most éppen repülőgépeket, illetve különböző felderítő egységeket akarnak felállítani. De még azon is gondolkoznak, hogy a luxemburgi kormány hogyan fog finanszírozni egy energiaszigetet a belga tengerpartoknál. Egy dolog hiányzik, ez a luxemburgi brüsszeli PZB, tehát ezt nem sikerült valahogy itt a frankofon közösségnek összehozni, úgyhogy ezen szerintem nagyjából minden kormány egy picit dolgozik, de valahogy még nem akart elkészülni. Úgyhogy innen indult a Beneluxnak a mintája, ebben aztán később becsatlakoznak a hollandok, és akkor ez persze mondhatjuk, hogy az Európai Uniónak is sokféle módon előfutára volt. Úgyhogy tehát egy érdekes kísérletező hely.
Az is érdekes, hogy mit gondolsz arról, amit a Zoli felvetett, hogy ugye van ez a Luxemburg Leaks dolog, van ez a egy kicsit szigorítsunk már az adóelkerülés elleni harcon OECD kezdeményezés, és valahogy oda jutott a Zoli, hogy valamit kell kezdeni Luxemburgnak, valami profilváltást. Szerinted kell, meg szerinted átalakíthatja a nagyhercegséget ez a kényszer?
De azt hiszem, hogy ahogy az erőforrások szűkülnek, ugye a nagy tagállami nyomás növekedni fog a hollandiákon, a luxemburgokon, a svájcokon, hogy azokban az országokban keletkező jövedelmeket ne lehessen eltüntetni. Tehát amikor ezek több számjegyű milliárdok jelenthetnek, akkor azért ez egy fontos tényező, és tudjuk, hogy néhány számszerűsített példán át az igaz. Ennek az ellen ereje az nyilván az, hogy pont azoknál is keletkezik ez a jövedelem, akik ezeket a szabályokat meghozhatnák. Tehát ilyen szempontból azért ez mindig egy óriási játék, vagy forradalmi hangulat nem írt, de történelmi politikai pillanat kell hozzá, hogy ezt meg lehessen lépni. De látni azt, hogy a luxemburgiak ilyen szempontból tudnak alkalmazkodni, ugye arról talán már múltkor is beszéltünk, hogy az űr jogalkotásban igyekeznek. Tehát az űr offshore-ozás egész.
Nagyon jó,
legjobb.
Betiltja az OECD, egyszer már tekér az offshore-ozást, akkor menjünk az űrbe. Zseniális.
Nem, tehát hogy nem kell ahhoz űrkilőző állomás, hogy az űriparban legyél, de ezt Magyarország is ugye most már tudja a finn-magyar együttműködés után. Viszont az nagyon is számít, hogy milyen jogszabályokat alkot meg a nálad bejegyzett űrtársaságoknak, hogy kié az űrbányász termék, amit ő kitúlta Holdon, vagy majd később más bolygókon. Úgyhogy ez egy óriási iparággá fejlődhet. Nyilván innentől kezdve meglátjuk, hogy még milyen olyan űraliparok vannak, ami az utaztatásban másban érdekes lehet, de hogy például ebben ők abszolút elkezdtek gondolkozni. ahogy nyilván a zöld energiában egyébként az érdekeltek, és ha jól emlékszem, akkor Luxemburg lett ráadásul az az ország, aki az adatvédelem terén Észtország teljes, hogy mondjuk ezt szépen backupját biztosítja. Tehát ugye az az észkormány.
Tehát hogyha az oroszok lekapcsolnák az észteket, akkor Luxemburgból újra lehet tölteni az egész országot.
Pontosan így van, így van. Tehát ez a választás született. Úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy nem kísérleteznek azzal, hogy mi lesz nekik a pénzügyi korszak után, de hát azért azt a feature-t, hogy Junckert betették bizottsági elnöknek a Panama Papers kitörése után két héttel, a kinevezés után két héttel derült ki, és ez az 5 éves mandátum már egyrészt nem zavarta meg, másrészt ő viszont kiválóan tudta lassítani az olyan folyamatokat, amik az országának lehet, hogy nem tettek volna jót.
Tökéletes ember a tökéletes helyen.
A tökéletes időben.
Ha valakiknek jó volt a Juncker korszak, akkor az pontosan szendő volt.
No, hát innen akkor folytatódik a nagyhercegség története. Köszönjük szépen az összefoglalót.
Szép napot
neked. Jó folytatás, szervusztok.
Szervusz.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt, második idegen vezetőnk Luxemburgban.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.